Köszöntöm Önöket! A nyelv kérdése, az, hogy miről, hogyan beszélünk, hogy hol vagyunk otthon, hol vagyunk biztonságban, ezek a mai műsor mindkét könyvében nagyon fontos kérdések. Tompa Andrea nagy figyelmet kapott Haza című regényéről, illetve a holland író Rodán Al-Ghalidi az Autista és a postagalamb című könyvéről hall, aki most velem tart.
Könyvben utazom!
Hirtet egyedül neveli az édesanyja egy kisbolt hátsó traktusában, a fiú, illetve a fiatalember számára a sok-sok lom jelenti az igazi világot. Egy napon ráakad egy törött Stradivari hegedűre és hangfelvételekre is, amelyek hatására a raktári kanapék faanyagát felhasználva először kipótolja a repedéseket a régi hegedű testén, azután pontos másolatok elkészítéséhez fog. Hegedűkészítőként meggazdagszik, és saját házat vesz. Itt azonban egy újabb abszurd helyzettel szembesül. Lesz egy állata, és ettől az állattól szinte sosem lehet megszabadulni. Az Autista és a postagalamb, Rodán Al-Ghalidi különös regényéről beszélgetünk Horváth Balázzsal, a Tipotex kiadó főszerkesztőjével most. Arra kérem, próbálja először is elmagyarázni, mi adja ennek a regénynek az egyediségét, ugyanis a szereplők, a helyzetek, a történet hangulata is egészen szokatlan.
Az olvasó és a szöveg között mindig marad egy kis hézag. És amikor az ember belefeledkezne, vagy valami hasonlóra hajlana, akkor ez a hézag újra megteremtődik. Mindig csavar egyet a történeten, mindig betesz egy meghökkentő részletet, hogy megmaradjon ez a távolság az olvasó és a szöveg között.
Te ezzel mi a célja a szerzőnek, hogy jobban megértsük azt, akiről a történet szól, hogy fölrázza az olvasót, hogy érezze, hogy ez nem egy szokványos sztori.
Lehet, hogy ő sem tudja rá a választ, meg az is lehet, hogy sok válasz van rá. Én ezzel a könyvvel úgy találkoztam, hogy a szerző dicsérte egy holland ismerősöm, aki mondta, hogy egy másik könyvét dicsérve, hogy ez egy mennyire eredeti figura, és hogy ténylegesen a holland olvasók is nagyon érzik az eredetiségét, hogy hollandul beszél, de egy kicsit más, és az ő személyén, vagy az ő szemén keresztül egy kicsit kívülről tudják látni magukat a hollandok.
Tehát mert hogy ő egy iraki férfi.
Igen, ő iraki származású, de 98 óta él Hollandiában. Igaz, hogy ott egy darabig nyilván nem a legjobb körülmények között, de mégis a holland közegben létezik, és viszonylag hamar neki állt különféle dolgokat írni, és viszonylag hamar volt erre egy fogadókészség a holland olvasó közönség részéről. Tehát egyrészt hallottam róla, és másrészt akkor találkoztam ezzel a könyvvel az Európai Unió irodalmi díjának a listáján, hogy ez a könyv nyerte meg a holland Európai Unió irodalmi díját 2011-ben. Úgyhogy ezzel én viszonylag régen találkoztam, és mikor olvastam a címét, hogy ez szó szerinti fordítás, hogy az autista és a postagalam, akkor én egy kicsit tartottam tőle, mert azt érzem, hogy mostanság, mintha visszaélnének az írók vagy az alkotók az autista fogalmával. Tehát ez egy ilyen sztereotípikus dolog, épp most a héten nyaralás közben futottam bele egy tévékészülékbe, és egy krimiszerű furcsa filmet néztem, azt hiszem az volt a cím, hogy a könyvelő, és ott is egy ilyen autista szereplő volt megtéve a főszereplőnek, vagy a főfigurának, és ott is azt éreztem, hogy itt valamiféle olyan sztereotípiák vannak, amiknek a segítségével egy csomó feladattól megszabadulhat a szerző. Nagyon gyakran az autista ábrázolásnál nem egy emberképet kapunk, hanem egy leegyszerűsített emberképet. Egy csökkentett üzemmódú embert ábrázolnak, nem pedig egy más típusú embert. És kellemesen csalódtam ebbe a könyvben, mert bár valószínűleg ezzel nehéz megküzdenie mindenféle alkotónak azzal, amit mondtam, de nagyon érdekes volt, és nem tudom, hogy neked feltűnt-e, de a szövegben egyszer sem szerepel az autista szó.
Nem szerepel, nem.
Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és nem tudom, hogy milyen döntés hozta azt, hogy végül is a címbe beleírta. Itt egy nagyon fura figurát látunk, és abból a szempontból persze lehet velem vitatkozni, hogy ez is egy ilyen sztereotipikus figura, de itt az egész regénynek ez a szintje. Tehát, hogy az édesanyja, a barátai, az üzletfelei, azok mindegy kicsit ilyen sematikusan vannak ábrázolva, és pontosan valahogy az egész társadalomnak a működését egy kicsit így ilyen karakterisztikusan távolítja el attól a hétköznapi, gyakran idealizált képtől, ami magunkról él a fejünkben. Tehát én azt hiszem, hogy a kérdésedre visszatérve, hogy mi lehetett ezzel a célja, az pontosan az, hogy nagyon gyakran az autista figurát egy ilyen különleges emberre használják, aki nem mi vagyunk. És pontosan itt az egész szöveget egyben nézve, van itt egy közösség, van egy társadalom, és mindenki, tényleg mindenki, nagyon furcsán viselkedik benne.
Például, amikor azt mondja a szerző, hogy a fiú onnan tudja, hogy az anyja ott van nála, hogy hallja a porszívó hangját, és akkor azért ebben sok minden benne van, gondoskodnak róla, de nem találkoznak, nem kötődnek annyira, hogy minden alkalommal beszéljenek, de mégis van egy biztonságérzet és távolságtartás is van. Vagy hogyha arról van szó, hogy ez a fiú fantasztikusan szóló, megszólaló hegedűket készít kanapéból, tehát kanapé faanyagából, tehát hogy ezen nem akad fenn senki, akkor úgy lehet érezni, hogy tényleg mindenki furcsa.
Igen, és ez a másik oldal egyébként a történetnek, hogy annak ellenére, hogy furcsa, egyfajta tükröt tart az olvasó elé, akinek persze erőltetnie kell, hogy belenézzen, vagy felismerje a látványt. Szóval másrészt a könyv végtelen pozitív. Ez a kettő olyan, mintha nem férne össze, és ha az egyikről beszélek, akkor hajlamos vagyok a másikat elfelejteni. Tehát ha furcsaságról beszélek, akkor ezt a fajta pozitivitást, vagy nem is tudom, ilyen életben való hitet. De a kettő nagyon összesimul ebben a könyvben. Miközben olvasom a szöveget, azt érzem, hogy valamiféle vidámság az életnek a megbízható működésébe vetett hit áthatja az egész szöveget. Szóval ettől meg nekem szép is, és egyébként volt egy ilyen másik félelmem, ugye, hogy itt valami gicset fogunk kapni, ez az autista és a postagalamb, hát megmondom őszintén, elsőre nekem eszembe jutott, és nagyon sokat dolgoztunk is azon a kiadóban, nehogy a borító vagy a főszöveg más sugalljon. Például van olyan kiadás, ahol ilyen szép Stradivári hegedű, ugye, ahogy említetted, a fős hegedűket készített, ilyen szép Stradivári hegedű van ott, meg egy galamb, és az egész egy ilyen elemelt költői borító, miközben nagyon fontos kiemelni, hogy itt valami nagyon furcsa szöveget tartunk kézben, és a főszöveget, hogyha elolvastad, akkor azért ott szerepel a groteszk szó, szerepel az abszurd. Tehát azért vannak olyan dolgok, hogy mondjam, ami sok, tehát, hogy azért ez elég meredek. Így ezt érzi az olvasó.
Hát ha csak ennek a fiúnak a fogantatására gondolunk, mert ez is egy elég extrém dolog.
Igen, ez az, amit így nem mesélnék. És ugye ez a mű elején van, és ott azért ez egy olyan pont, hogy lehet azonnal félreteszi az ember, hogy mi ez. És pláne azt hiszem, hogy akkor teszi félre, hogyha nem egy ilyen csomagolásban van. Kiadói szempontból nekünk az fontos volt, hogy ne vigyük tévútra. Tehát, hogy a borítóval, vagy a csomagolással, vagy a fülszöveggel ne egy olyan illúziót tápláljunk, ami az ötödik sornál összeomlik.
Akkor most már mondjuk el, hogy mi van a borítón. Van rajta egy kazettás magnó, egy ilyen régi típusú, ilyen 80-as évek vége felé ismert kazettás magnó, és hogyha a történetről is beszélünk egy picit, milyen szerepet játszik ez a kazettás magnó a főhős életében?
Hát azért a galambot nem hagyhattuk le a borítóról, bár az azt hiszem a könyv felén túlbukkan csak fel. A kazettás magnó viszont nagyon fontos, egy ilyen kulcsjelenethez tartozik. Sokat gondolkodtam, hogy Magyarországon az ilyen boltoknak van-e valami nevük. Tehát ez nem antikvárius, hanem ilyen levetett és fölöslegessé vált hagyatéki bútoroknak a boltja. De nálunk ez nem annyira divat, és akkor ugye ide kerülnek be ilyen régi lemezgyűjtemények is, tehát amiket nem a online értékesít a tulajdonosuk, és itt ennek a boltnak a hátsó traktusában lakik a fiú az édesanyjával, tehát ott laknak, ugye egyedül neveli az anyuka, ez kiderült, és az anyuka itt dolgozik, így aztán a fiú egy ilyen csodás bolhapiac közepén felmondhatjuk, és ő ott bütykölget. Ugye ez is egy ilyen szokványos sztereotípia, ami az autizmushoz kötődik, hogy a tárgyak és a gépek, pedig hát tudjuk, hogy nagyon sok színész, tehát nagyon sokféle típusa van azért az Asperger-szindrómának, és hát vannak nagyon híres színészek, előadó művészek, tehát nem feltétlenül csak ilyen technikai típusú, jó képességű vagy különleges képességű autisták vannak, de ez egy ilyen sztereotípia, hogy ő elbütykölget, nagyon jól megérti a gépek mechanikáját, és nagyon ügyeskezű valaki, és tényleg mivel egy ilyen környezetben nő fel, ahol tulajdonképpen a bekerülő bútoroknak és tárgyaknak különösebb értékük nincsen, tehát szabadon hozzányúlhat, ezért ő ott így garázdálkodik, építget, játszik, különféle dolgokat konstruál, és ott akad rá erre a kazettás magnóra, amiben egy csodálatos zenemű csendül fel, és akkor ez őt megérinti, ez őt inspirálni kezdi. Tehát ez valamiféle pluszt jelent az életében, valamiféle, nem is tudom, ténylegesen egy magasabb szintre emeli őt. Célt ad az életének, azt hiszem így lehet mondani.
Mennyiben tudatos ez a fiú? És egyáltalán a tudatosság mennyire fontos a regényben?
Én úgy álltam hozzá, hogy a magyar olvasóknak van erre egy fogékonyságuk. Viszonylag sok irodalmat ismerek, de az, hogy egy őrkénynek valamelyik irodalomtörténetben kitüntetett szerepe legyen, az egy magyar unikum. Tehát a groteszkre ilyen realisztikus, hétköznapi, szinte újságírói módon vevő közönség van, és tulajdonképpen még Rejtő Jenőnek ez a tényleg nagyon gyakran ilyen groteszk, meg abszurd humorára is vevőképesség van, és mind a kettő persze más regiszter, de hogy ezek így nálunk mennek. Tehát itt abszurd helyzetek vannak, de szerintem a groteszk a jó szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy realista ábrázolás van, nem arról van szó, hogy egy lélektani regényt olvasunk, hanem mi történik a groteszk leírásokban. Azok nagyon gyakran egyes szám harmadik személyek, tehát van egy ilyen külső szemlélő, nem egy belső lelki monológot kapunk, tehát igazából mi mindig egy külső nézőpontot képviselünk. Azt hiszem, hogy ez a groteszknél egy kulcsfontosságú. Szóval, hogy ez mindig egy ilyen külső ábrázolás, és mindig furcsa helyzeteknek a külsődleges ábrázolásán alapszik. Ez az, amikor csetlenek, botlanak előttünk a színészek, vagy a figurák, és mi vagy röhögünk, vagy ma azt mondjuk, hogy úristen, ez már, ahogy mondjam, ez amikor már nekem fáj. Tehát ez a cringe, hogy úristen, ezt most ne. Hát én ilyet biztos nem csinálnék. Tehát, hogy bizonyos kérdéseket azt hiszem a groteszk ábrázolás móddal szemben nem lehet megválaszolni, megfogalmazni, megfeltenni, persze lehet, de maga a tudatosság a groteszknél egy ilyen nagyon fura helyzet, mert ott mindig váratlan dolgok történnek, olyan váratlanok, amiket így együtt legalábbis nem tudunk elképzelni. De közben meg persze semmi különös nem történik, tehát tényleg, ha őrkényről beszélünk, akkor a telefonfülke temetés, tehát nagyon hétköznapi helyszínek és tárgyak reagálnak, vagy alakulnak nagyon furcsa módon. Tehát itt se történik úgy ebből a szempontból semmi különös. Van egy fiatal lány, aki hát elég sajátos módon ilyen technikai, mesterséges megtermékenyítéssel, vagy nem szándékolt mesterséges megtermékenyítéssel teherbe esik, egyedül neveli a gyerekét, valahogy talál egy helyet, ahol ő tud dolgozni. Szóval úgy megy előre az élet, és mindig történnek bizonyos dolgok, és nyilván egy gyerek az nem feltétlenül úgy tudatos, és a tudatosságnak is sok síkja van. Tehát azért mondom, azt hiszem, hogy amikor ő meghallja, a főszereplő meghallja ezt a zenét, akkor pontosan tudatosabbá válik, akkor rátalál arra, hogy mi az, ami őt meg tudja mozdítani, és mi az, amihez ő vonzódik, vagy mi az, ami kicsit több nála. És ennyi tudatosság van benne, hogy nem véletlenül kezdi tanulmányozni a hegedűt, ugye egy törött hegedű kerül a főhősünk kezébe, és azt próbálja megjavítani, mert úgy gondolja, hogyha egy hangszerrel ilyen gyönyörűséget lehet előállítani, akkor neki azzal érdemes foglalkozni, és azért mondom, itt a mechanikusságnak, vagy a tárgyak megjavításának a kérdése is egy magasabb szintű dologgá válik, mert ugye maga a Stradivári hegedű is egy enigma mindenki számára, úgy értem a világ számára is, hogy mindenféle elméletek vannak a kémiai anyagoktól elkezdve egészen odáig, hogy abban az időszakban, mivel hidegebbek voltak a telek, sokkal, nem is tudom, lassabban nőttek a fák, és egyszerűen sűrűbb volt a fák anyaga a Stradivári időszakában, és ezért sikerült jobb hegedűket csinálni. Tehát maga a hegedű, hogy az mitől szól szebben, hogy a lelkünk mitől rezonál rá, pedig az egy tárgy, ugye, erre sokféle elmélet van, és hogy milyennek a technikai alapja, tulajdonképpen ezzel elkezd foglalkozni ez a főhős, és onnantól kezdve itt van egy fontos terület, amin ő tudatosan halad előre, és bizonyos elveket követ, például ugye azt, hogy a galambbal is valahogy foglalkozni kell, és hogy a tulajdont úgymond vissza kéne szolgáltatni.
Mert folyton eladja, vagy elajándékozza tulajdonképpen a galambot.
Igen, igen, és ugye ez egy postagalamb, ami, tehát amikor ő elköltözik ugye otthonról, hogy mondtad, akkor ott az új házzal együtt kap egy postagalambot, aminek ez az otthona, tehát mindig oda tér vissza. És nyilván neki nincs tapasztalata postagalamba, és mikor így elviszi különféle helyekre, akkor nyilván a postagalamb előbb-utóbb mindig hazatér hozzá. És akkor ő ezt azért többé-kevésbé ilyen fáradhatatlanul teszi, de azért egy idő után úgy tűnik, hogy nem hülye ő, tehát tudja, hogy vissza fog jönni hozzá a postagalamb. Tehát csinál neki helyet.
Talán azt is tudja, hogy vagy legalábbis én azt éreztem, hogy ahogyan a zene őt munkára készteti, valamit elindít benne, ez a postagalamb pedig új impulzusokat hoz neki, mert mindig jön valaki, aki visszahozza, mindig van egy ember, akit egyre beljebb enged az életébe, mert ugye ő elég zárkózott, és igen, nem nagyon szereti, ha hozzászólnak, ha kérnek tőle valamit, még ha egy kávét kérnek az ajtóban, az se nagyon szereti, és hát ez a postagalamb mindig hoz egy újabb beengedni való dolgot az életébe.
Igen, szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy van itt egy tudatosság, egy önszabályozása, hogy a fős a saját határait meghúzza, és ahogy haladunk előre a regénybe, ezek a határok egyre nagyobb területet fognak be. Valóban ő keresi az impulzusokat, keresi a tapasztalatokat, nyilván elég sajátos módon reagál rá, tehát itt vannak azért ténylegesen korábbi szokások, és ugye az autizmussal kapcsolatban van ez a szó szerinti értelmezés, amit nagyon kikarikíroz a szerző, de mégiscsak egyre több komponensből áll a főszereplő élete.
Fontos ez a szó szerint ért valamit, igen, mert ez a fiú azért a szemünk előtt nő föl, elvileg lennének kapcsolatai, lennének nőkkel való kapcsolatai, és ahogyan ő erre rátanul, az például jó humorforrás. Úgyhogy nem bagatelizálja el ezért. Nagyon érzékeny területre viszi az olvasót, de közben azért vicces is.
Nekem ebben az volt a zseniális, hogy azért itt egy nagyon egyszerűen elmesélt történetről van szó, úgy értem, nagyon világosan követhető. De én nem éreztem azt, hogy itt véletlenek történnek. És például ténylegesen azt gondolom, hogy mi magyar olvasók nagyon jól képzettek vagyunk. Mert például nekünk van egy Eszterházi életmű, amiben a szavak elemi jelentésével foglalkozik. Ugye a posztmodern számára ez amúgy is ez az önreflexivitás, ez nagyon fontos, hogy rákérdezni, hogy ha mondok egy dolgot, vagy állítok, vagy kiejtek szavakat, akkor azok mit jelentenek. És azt hiszem, hogy az irodalomban az a fajta ilyen realizmus, hogy elmeséljük a történetet, akármennyire durva és sokkoló, az egy kicsit lejárt. Tehát, hogy az embereket nem nagyon lehet már azzal sokkolni, hogy tudunk mindent igazából. Én azt hiszem, hogy pontosan az volt ebben az érdekes, és egy kicsit a hollandok is talán azért is szeretik Rodan Al-Ghalidit, mert ezekre az elemi hétköznapi működésekre kérdez rá. Tehát úgy, ahogy a szavak jelentésére, ugyanúgy az emberi kapcsolatokra. Tehát végtelenül leegyszerűsíti, és abból a nézőpontból világosan látszik, hogy itt valami nem stimmel, nem elég egyértelmű a helyzet, és pontosan emiatt a definiálatlanság miatt nagyon sok ember kényelmesen visszaél vele. Tehát, hogy ahogy Eszterházi a szavak jelentését tudja megkérdőjelezni, a groteszk ábrázolás mond ezeknek a bevett szokásoknak, a bevett hétköznapi életvitelnek az elemi összetevőit tudja megkérdőjelezni, tudja megvizsgálni ezen a figurán keresztül.
Horváth Balázs főszerkesztővel beszélgettünk az Autista és a postagalamb című regényről, Rodan Al-Ghalidi könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg. Most hírek, azután folytatjuk az utazást könyvben, ahogy máskor is.